1번 Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreinket először röviden.
Újabb két embernél mutatták ki az óceánjáron elterjedt hantavírus fertőzést. Ezzel 6-ra emelkedett a betegek száma, közülük 3-an életüket vesztették.
Görög Mártát, a debreceni, a Szegedi Egyetem jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, a tegnap visszalépett Mellétei Barna Márton helyett.
Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot, legkevesebb 2 magánberuházásnál használhatták az egészségkárosító követ.
Az időjárásról.
A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk ma, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Újabb 2 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal, úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására. Bánk Kata összeállítása.
Az utasok egy transferhajóra szállnak át, amely a mólóhoz hajtva teszi lehetővé a partra szállást. Ott közvetlenül a hajó hídlábánál buszra ülnek, amely a repülőtérre viszi őket. Ez egy 10 perces út a kifutópályáig, onnan pedig egyenesen a repülőgépre szállnak fel, tájékoztatott a kikötői hatóság elnöke. Az óceánjáró április elején indult sarki expedícióra az argentinai Ushuaiából. A kirándulás azonban rémállommá vált, amikor április 11-én egy 70 éves holland férfi rosszul lett és életét vesztette a fedélzeten. Halálának pontos okát akkor nem tudták megállapítani. Holttestét április 24-én Szent Ilona szigetén vitték le az óceánjáróról. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. További 6 embernél már megerősítették a vírust. Legutóbb 2 holland kórházban vizsgált betegnél mutatták ki a kórt. A hatóságok most világszerte próbálják felkutatni azokat, akik április végén Szent Ilona szigetén szálltak ki az óceánjáróból, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. A fedélzetet akkor elhagyó, mint egy 40 turista között van egy ismert török utazási blogger, aki a BBC-nek azt mondta, az első áldozat bejelentése után még 12 napig semmilyen korlátozást nem vezettek be. Április 12-én, amikor az első utas meghalt, azt mondták nekünk, hogy az illető természetes okok miatt hunyt el. A kapitány azt mondta, nem volt fertőző, így nem különítettük el magunkat, együtt voltunk az étkezőkben. Próbáltam megérteni a helyzetet, de nem volt elég információnk. A hajó holland üzemeltetőjének állítása szerint az első haláleset idején még nem volt bizonyíték vírusra, és minden tengerészeti és egészségügyi protokollt betartottak. A szakemberek sietnek leszögezni, nem egy újabb koronavírus járvánnyal nézünk szembe. Ez nem a koronavírus, ez egy teljesen más vírus. Ismerjük ezt a vírust, a hantavírusok már jó ideje velünk vannak, rengeteg részletet tudunk róluk. Ez nem egy újabb Covid világjárvány kezdete. Ez egy olyan járványkitörés, amelyet egy hajón látunk egy zárt területen, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi igazgatója. A fedélzeten azóta szigorú óvintézkedések vannak érvényben, és egy nemzetközi orvoscsapat is munkába állt, hogy felügyeljék az utasok állapotát. Mivel a lappangási idő akár 6-7 is lehet, további esetek is megjelenhetnek. Ezért arra kérik a korábban kiszállt turistákat, amennyiben tüneteket észlelnek, azonnal jelentkezzenek vizsgálatra.
A tűzszüneti kezdeményezések ellenére sem szűntek a harcok már a virradóra Ukrajna és Oroszország között. Részletek Iváncsik Attilától.
Az orosz főváros Moszkva és a Fekete-tengeri kikötőváros Rosztov is az ukrán harci drónok célpontja volt éjszaka. 13 orosz repülőtér működése leállt, miután egy légirányító központot is találat ért. Az orosz légvédelem szerint összesen 264 ellenséges repülőszerkezetet semmisítettek meg. Az ukrán drónok egy 700 és egy több mint 1000 kilométerre lévő orosz olajfinomítóban is károkat tudtak okozni. A Jaroszláv és a Perm városa melletti létesítmények az orosz nyersanyag feldolgozó ipar meghatározó elemei. Az ukrán elnök közlése szerint az átfogó légicsapás sorozat célja az volt, hogy bosszút álljanak az előző napokban az ukrán városok ellen végrehajtott orosz támadásokért. A kijevi sajtó arról ír, hogy a kelet-ukrajnai frontszakaszon Donyeck és Dnyipropetrovszk megyében is előre tudtak törni az orosz csapatok, és közel kerültek két újabb település elfoglalásához. Közben az ukrán és az orosz fél is figyelmeztette az ellenfele fővárosába utazókat. Május 9-én Kijev és Moszkva is életveszélyes lesz légicsapások veszélye miatt. Mint ismeretes, Moszkvában szombaton nagyszabású felvonulást tartanak a II. Világháborúban aratott győzelem tiszteletére. A szemben álló felek nem tudtak még egy pár napos tűzszünetben sem megegyezni, így az oroszok számára kiemelten fontos ünnep körül rendkívül nagy a feszültség.
Ismét összecsapások voltak az Egyesült Államok és Irán között. Washington szerint önvédelmi csapásokat indítottak, mivel Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban közlekedő amerikai hadihajókat. Teherán ezzel szemben azt állítja, hogy az amerikaiak lőttek először. A tűzharcok kiújulása ellenére Donald Trump amerikai elnök úgy reagált, a tűzszünet továbbra is érvényben marad. Részletek Pék Bulcsútól.
Rakéták kilövésen és Allah Akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb felkiáltások hallhatók azon a csütörtök este közzétett felvételen, amely állítólag a Hormuzi szorosnál készült. Az iráni állami televízióban rendkívüli hírt tettek közzé. Percekkel ezelőtt értesültünk arról, hogy robbanásokat lehetett hallani a Kesme szigetnél. Egy katonai tisztviselő úgy tájékoztatott minket, hogy az ellenség rátámadt egy iráni olajszállító hajóra a Hormuzi szorosnál. A beszámoló szerint az ellenséges egységek ezután iráni tűz alá kerültek és visszavonulásra kényszerültek, közölte az iráni hírolvasó. Az Egyesült Államok haderejének középső parancsnoksága egészen máshogyan kommentálta az eseményeket. Az amerikai hadvezetés szerint ők csak önvédelemből lőttek vissza, miután az irániak rátámadtak a Hormuzi szoroson át haladó hadihajóikra. Az amerikai elnök az incidens ellenére kijelentette, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van. Megpróbáltak újat húzni velünk, mi pedig elsöpörtük őket. Majd elmondom, ha vége van a tűzszünetnek, de erre maguktól is rá fognak jönni. Elég lesz a nagy sárga fényvillanásra figyelni Iránban, mondta Donald Trump, és kiemelte, hogy az összecsapások ellenére a béketárgyalások folytatódnak. Teherán láthatóan nem akarja feladni a harcot. Az Egyesült Arab Emírségekből érkező beszámolók szerint Irán péntek hajnalban ismét drónokkal és rakétákkal támadt az arab országra. Washington korábban azt kommunikálta, hogy megsemmisítették a perzsa állam támadó képességeit. A szakértők azonban úgy vélik, hogy Iránnak még hónapokig elégséges tartalékai lehetnek.
Hát a két félnek a narratívája 180 fokosan eltér.
A Károli Gáspár református egyetem docense Sárközi Miklós az M1-en arról beszélt, hogy a konfliktus várhatóan az egyik fél kimerüléséig fog tartani.
Semmilyen szinten nem léptünk közelebb a megoldáshoz. Ez egy ilyen sajátos húzd meg, erezd meg típusú dolog, amelyben a két félnek eltérőek a tárgyalási technikái, eltérőek a céljai, és mindent az dönt, hogy kinek mennyi muníciója van, és ki meddig bírja azt, és ugye ki meddig tudja a téteket feltornázni.
Az iráni háborúval kapcsolatos hírek hónapok óta szélsőséges ingadozásokat okoznak a nemzetközi piacon. A béketárgyalások kedvező alakulásának hírére a Brent típusú nyersolajára valamelyest visszaesett, a harcok kiújulása azonban ismételten áremelkedéssel járt. Az elhúzódó konfliktus miatt a légitársaságok világszerte már több mint 75 ezer járat törlését jelentették be a júniustól szeptemberig tartó főszezonban.
Elhalasztja július elejéig az Európai Unióból importált autókra tervezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével.
Ursula von der Leyen a beszélgetés után közösségi oldalán azt írta, jól haladnak a tárgyalások az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról, és haladást értek el a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével is. Az uniós testület elnöke és az amerikai elnök egyeztetett a közel-keleti helyzetről, és egyetértettek abban, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.
A Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter leendő kormányfő. Kis Júlia Lilla információi.
Lemondok a miniszteri jelöltségről, írt a közösségi oldalán Mellitei Barna Márton csütörtökön este. A Tisza párt politikusa igazságügyi miniszter lett volna, tervezett kinevezését azonban sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Mellitei Barna azt írta, egyeztetett Magyar Péterrel, és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. A volt jelölt arról is írt, hogy sok évtizedes barátság, valamint szakmai és értékközösség köti össze a leendő miniszterelnökkel, akinek húgát 2025-ben vette feleségül. Az igazságügyi miniszteri pozícióra jelölése ugyanakkor szerinte nem a rokoni vagy baráti kapcsolatnak szólt. Magyar Péter a jelöltje visszalépésére a közösségi oldalán úgy reagált, Mellitei Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Egyúttal megköszönte neki a hazája és a Tisza közössége iránti elkötelezettségét.
Az első naptól segítem ügyvédként Magyar Pétert és a változást. Így lettem a Tisza jogi vezetője.
Mellitei Barna Márton lemondására egymás után érkeztek a reakciók. Radnai Márk leendő kormánybiztos azt írta, Mellitei Barna Mártonnak köszönhető, hogy a Tisza és az ahhoz kapcsolódó személyek jogi értelemben transzparensen és minden jogszabályt betartva tudtak működni, de személyesen ő is sokat köszönhet neki. Pénteken délelőtt pedig már be is jelentette Magyar Péter, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszterjelölt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán mutatta be Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, akit a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének nevezett. Magyar Péter úgy fogalmazott, a professzorasszony elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Emellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnöke. Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen. Az ő dolga lesz azoknak a jogi feltételeknek a megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források hazahozatalát.
Megjelent a magyar közlönyben az országgyűlési választás jogerős eredménye, ezzel hivatalosan is lezárult a választási folyamat. Közben ma még 30 pártlistáról bejutott képviselő vette át megbízó levelét, többségük a Fidesz-KDNP színeiben szerzett mandátumot, és a Mi Hazánk egyik képviselője is most vette át a dokumentumot. Az új országgyűlés alakuló ülése holnap 10 órakor kezdődik. Leteszik az esküt az új képviselők, majd délután 3-kor megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mészáros László összeállítása.
Lázár János.
Sasvári Róberttől a Nemzeti Választási Bizottság elnökétől vehették át megbízó leveleiket a Nemzeti Választási Irodában azok a listás mandátumot szerzett képviselők, akik ezt eddig nem tették meg. Többségük fideszes, illetve KDNP-s, de most vette át megbízó levelét az egyik Mi Hazánkos politikus is. A Nemzeti Választási Bizottság pedig a magyar közlönyben hivatalosan is közzétette az országgyűlési képviselőválasztás eredményét. A Tisza pártnak bő kétharmados többsége lesz a parlamentben, ahol összesen 141 helyet szereztek meg a 199-ből. A Fidesz-KDNP-nek 52 mandátuma van, de a két párt két külön frakciót alakított. A Mi Hazánknak pedig ugyanúgy, mint eddig, továbbra is 6 képviselője lesz az új országgyűlésben.
A Tisztelet és Szabadságpárt listájáról mandátumot szerzett. Kapitány István.
Hétfőn az Országház kupola csarnokában vette át megbízó leveleit a listán mandátumot szerzett képviselők többsége. Közben az országgyűlés honlapján már megjelent a szombatra összehívott alakuló ülés menetrendje. Eszerint 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg az ülést, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat. Ezután a képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
Engem fog felkérni miniszterelnöknek.
Az új kormány megalakításával Sulyog Tamás a Tisza párt listavezetőjét, Magyar Pétert bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők egyszerű többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságok felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz. Valamint a jelenlevők meghallgathatják egy tambura zenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak is nevezett Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt. Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd ünnepséget tartanak az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton.
Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormánytagjai és a megyei jogú városok szövetsége között, mondta a szervezet elnöke.
Szita Károly a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóbevétellel rendelkező tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség, javaslataikat pedig az új kormánnyal is ismert. Majd.
Új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége.
A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, fontos a mindenki számára tiszta versenyhelyzet, amiben szerinte a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás úgy gondolja, hogy hangsúlyos lenne egyebek mellett az Airbnb-re vonatkozó szabályozás kidolgozása.
Nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövid távú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előre lépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa az Euroszéne Filmfesztiválon.
Nagy Ervin közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezetőposztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgató több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer, az adó visszatérítés azonnali stabilizálását, amely fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. A célok között említette a filmes felsőoktatás stratégiai kérdésként kezelését és a több ablakos támogatói rendszer létrehozását.
Új forrásokat nyitunk meg. Ösztönözzük a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkciókat, támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
A végrehajtói rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom.
A pártelnöke azt mondta, miután holnap megalakul az új országgyűlés, haladéktalanul benyújtják az összes törvénymódosító javaslatukat, amelyeket korábban a leköszönő kormány lesöpört. Torockai László szerint a végrehajtó rendszert non-profittá kell tenni.
A non-profit rendszer az azt jelenti, hogy javaslatunk alapján a bíróságok vagy a NAV alá vonnánk a végrehajtási rendszert fix bértáblákkal, és ezzel meg lehetne szüntetni azokat a visszaéléseket, azokat a törvénytelenségeket, jogszabály sértéseket, amelyekre rengeteg példát mutattunk be az elmúlt évek, sőt mondhatom az elmúlt évtizedek során, hiszen ez kormányokon átívelő volt, mert nem lesznek érdekeltek a végrehajtók abban, hogy extra profitot érjenek el, és minden áron, akár törvénysértések árán is minél több pénzt tudjanak az emberektől behajtani.
Enyhén emelkedett az infláció áprilisban, de a 2,1%-os szint is még bőven megfelel a jegybanki céloknak. Elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy az alacsony infláció hozzájárulhat a reálbérek további növekedéséhez is. Szilágyi Béla összefoglalója.
A KSH adatai szerint az élelmiszerek ára csupán 1,5%-kal emelkedett. Drágultak a lisztek, a gyümölcsök, a cukor, a méz, a fűszerek és az ételízesítők. Ezzel szemben csökkent a húskonzervek, a vaj, a burgonya, a sertéshús, a sajt és a tej ára is. Elemzők szerint az alacsony inflációnak több előnye is van, így például növekszik a reálbér, vagyis többet tudunk elkölteni a boltokban. Ha csökken a fogyasztói árindex, akkor a jegybank alacsonyabban tarthatja a kamatokat, így a lakáshitelek vagy a vállalkozói hitelek törlesztő részletei megfizethetőbbek maradnak. Emellett a cégek mernek fejleszteni, mert nem kell attól tartaniuk, hogy az alapanyagárak hirtelen az egekbe szöknek. Argyelán József, a Bank Monitor elemzési igazgatója. Korábban elmondta, hogy az alacsony infláció több minden is segíti.
Ki lehet emelni a kormánynak az ár és top intézkedéseit is, ez is most jelen pillanatban mérsékli az inflációt, illetve azért a forint erősödés és kedvező irányba hat.
Ha ugyanis a forint árfolyama folyamatosan javul, akkor például olcsóbbak lehetnek az importtermékek, vagyis tovább növekedhet a fogyasztás. Ezt a legfrissebb kiskereskedelmi forgalmi adatok is alátámasztják, hiszen márciusban például kiemelten nőtt a lakossági fogyasztás több mint 10%-kal egy év alatt. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője szerint ez legalább két dolog miatt fontos.
Egyfelől, ha többet vásárlunk, akkor több adóbevétel érkezik a költségvetésbe, márpedig erre most ennek nagy szüksége van. Másfelől a fogyasztás jelenleg a gazdasági növekedésnek is az igazi motorja, tehát hogyha jobban nő a fogyasztás, mint eddig gondoltuk, az hozzásegíthet ahhoz, hogy végre a gazdasági növekedés is elinduljon.
Ezt, vagyis a gazdasági növekedés elindulását kiemelten fontosnak tartja Kapitány István, a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere is.
Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáinak érezze.
Az idei év első negyedévében a GDP már 1,7%-kal bővült éves alapon. Ez különösen jó adatnak számít, hiszen 2025-ben stagnált a gazdaság. Egész évre egyébként a legpesszimistább, a Nemzetközi Valutalap előrejelzés szerint is a 1,5%-ot biztosan meghaladja a GDP növekedése, de az Európai Bizottság már 2,3%-os bővüléssel számol.
Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Jelentősen egyszerűsödik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, ugyanis az ügyfelek már online is hozzájuthatnak jövedelemigazolásukhoz és nullás adóigazolásukhoz, mondta a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnöke.
Kósa Ferenc a Kossuth Rádióban ismertette, a dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Hozzátette, a digitális állampolgárság program hamarosan csatlakozik ahhoz az uniós egységes digitális személyazonossági keretrendszerhez, amely biztosítja, hogy az ügyintézés Európa szerte elérhető legyen.
Például, hogyha mi Németországba, Spanyolországba, Franciaországba, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamban szeretnénk ügyet intézni, akár azért, mert turistaként vagyunk abban az országban, és mondjuk ne adj Isten valamilyen baleset ért minket, és mondjuk ott kell igazolnunk azt, hogy rendelkezünk társadalombiztosítással, akkor a jövőben ezt majd meg fog tudni tenni a DÁP-a, vagy mondjuk, hogyha munkát kívánunk vállalni egy másik tagállamba, akkor ott is az ottani online szolgáltatásokba ezzel az applikációval be fogunk tudni jelentkezni. És ezen túlmenően létre fognak hozni egy úgynevezett európai egészségügyi adatteret. Ez olyasmi, mint nálunk az EST, csak az egész Európai Unióra kiterjed. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és azt veszük észre, hogy a nagyon fontos gyógyszerünkből nem készítettünk be eleget, mert mondjuk szívgyógyszert szedünk, akkor ebben az esetben lehetőség lesz majd arra, nyilván ez most még nem működik, de nem olyan távoli jövőben megtehetjük azt, hogy az EST-ben elhelyezett elektronikus receptünket majd egy másik tagállam gyógyszertárában váltsuk ki.
Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
12:54. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy újabb két embernél mutatták ki az óceánjárón elterjedt hantavírus fertőzést, és beszámoltunk arról, hogy Görög Mártát, a Szegedi Egyetem jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a tegnap visszalépett Mellétei Barna Márton helyett. A folytatásban pedig már is szólunk arról, hogy újabb hazai városban találtak azbeszt szennyezést.
Déli krónika.
Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot.
Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A védekezés és a kárelhárítás költségeit átvállalja a kormány, ami múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
Baleset okozhatta az év elején elhunyt Dudás Miklós, világbajnok és olimpiai helyezett kajakozó halálát, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője, miután a rendőrség lezárta az ügyben folytatott nyomozást.
Csécsi Soma azt mondta, a sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. Az első nyomok nem utaltak idegenkezűségre, a hatósági boncolás során azonban a férfin olyan sérüléseket találtak, amelyekről nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy esés vagy bántalmazás miatt keletkeztek. A rendőrség ezért ismeretlen tettessel szemben halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Ennek részeként tanúkat hallgattak ki, mobiltelefonadatokat és térfigyelő kamera felvételeket elemeztek, valamint bejelentéseket vizsgáltak meg. A szóvivő hangsúlyozta, a nyomozás során végül nem merült fel olyan információ, hogy a férfit bántalmazták, vagyis halálát idegenkezűség okozta volna.
A nyomozás az igazságügyi orvos és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a budapesti rendőrfőkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta.
Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy segítsék a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
5 évvel ezelőtt azt vállaltuk, hogy hosszú távú személyre szabott támogatást adunk valamennyi olyan gyermeknek, aki a COVID következtében egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette.
Emlékeztetett a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért kuratóriumának elnöke. Herceg Anita a szervezet fennállásának 5. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta, 2021 tavasza óta több mint 1640 gyermeket segítettek, közülük többen csak pár hónaposak, hetesek voltak, amikor félárvák, árvák maradtak. Néhányan pedig már édesapa nélkül jöttek a világra. Herceg Anita közölte, mindez mutatja, hogy az alapítványnak még hosszú évekig dolgoznia kell azért, hogy teljesítse vállalását. A fiatalokat ugyanis nagykorúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig szeretnék segíteni. A legfiatalabb támogatottjuk 2040-ben lesz 18 éves. Hozzátette, jelenleg mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget.
48-an teljesen árvák a támogatottak közül, és sajnos ez egy újabb jelenség, hogy már 15-re emelkedett azoknak a száma, akik a Covid-ban elveszítették az egyik szülőt, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt. A legfiatalabb támogatottunk most 4 éves idén, 3-an vannak, és döbbenetes, de a legfiatalabb elhunyt 2 is volt, tehát szülőként 21 évesen hunyt el Covid-ban.
Herceg Anita arról is beszélt, hogy az érintettek rászorultsági helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást. Negyedévente pedig kiegészítésként plusz juttatás is jár. Hozzátette, az anyagi segítség mellett jogi és mentál higiénés támogatást is kínálnak. A gyerekek azonban az élményprogramoknak örülnek a leginkább. Voltak például színházban, cirkuszban és sportrendezvényeken, így a budapesti atlétikai világbajnokságon is.
Illetve a nyaralások, üdülések, táborozások, amiben van közös családi program, együtt töltött hétvége, esetleg más Covid sújtott a családokkal, nyári táborozások mindenféle korosztálynak, bentlakásos vagy egész hetes táborozások, most már több külföldi utazást is szerveztünk, voltunk Felvidéken, Erdélyben, illetve Ausztriában.
A kuratóriumi elnök hangsúlyozta, az alapítvány születésnapját a támogatottakkal közös családi nappal ünneplik jövő hét vasárnap a Margit-szigeti szabadtéri színpadnál. Herceg Anita felhívta arra is a figyelmet, hogy továbbra is gyűjtik az adományokat. Várják az adó 1% felajánlásokat, valamint a tárgyi és szolgáltatásbeli segítségeket. A 13-650-es vonal tárcsázásával 500 forinttal lehet az alapítvány munkáját támogatni. Hozzátette, eddigi segítőiknek hétfőn a Nemzeti Táncszínházban köszönik meg hozzájárulásaikat. A kuratórium elnöke azt is elmondta, hogy az alapítvány 2021 óta végzett tevékenységéről egy kiadvány is készült.
Ma délután kezdődik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtése. A szombat estig tartó akcióban 240 település 437 áruháza vesz részt. Bárki segíthet valamilyen tartós élelmiszer megvásárlásával. Az adományokból készülő csomagokat 50 000 rászorulóhoz juttatják majd el. Bújtás Szintia és Kócán Dávid összeállítása.
Nagyon fontos, hogy a legkisebb hozzájárulás is egyébként segítséget jelent ehhez az összefogáshoz,
mondta az Élelmiszerbank kommunikációs vezetője a Krónikának. Nagy György András hozzátette, idén 437 áruház csatlakozott a gyűjtéshez országszerte.
Ez egy nagyon egyszerű adakozási forma, talán a legegyszerűbb, hiszen akkor tehet bárki felajánlást, amikor eleve ő maga is ott van a boltban, és a polcsorok között járkál fel alá. Arra kérjük őket, hogy ilyenkor gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, rizst, valamilyen tésztaszószt, vagy esetleg egy készételkonzervet, de gondolhatunk itt befőttekre, lekvárokra, édességekre is, és aztán a kassza mellett, miután kifizették ezt az extra terméket, leadhatják a élelmiszer annak a zöld merényes önkénteseinek.
A szakember hangsúlyozta, az összegyűlt adományokból 3-5 kilós élelmiszercsomagokat készítenek, amelyeket reményeik szerint legalább 50 000 rászorulóhoz tudnak majd eljuttatni.
Minden egyes áruházban a felajánlók biztosak lehetnek, hogy az adott térségben, az adott környéken élő rászorulókhoz fog majd eljutni ez az adomány, hiszen ott működő családsegítő szolgálatok, ott működő gyermekvédelmi intézmények, idősgondozó központok, akár hajléktalan központok vagy nagycsaládos szervezetek fogják az adott térségben kiosztani ezeket az adományokat. Ők azok, akik egy-egy régióban személyesen is ismerik a rászorulókat, tehát ez garanciát jelent arra, hogy valóban oda jut a vásárlók felajánlása, hol a leginkább szükség van.
A felajánlásokat ma délután 14 órától 20 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól este 8-ig várják az akcióban résztvevő áruházak kijelölt gyűjtőpontján.
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitász.
A szervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a nyári üdültetéseken évről évre csak nem 4000 fiatal kikapcsolódását biztosítják. Zagyva Rihárd elmondta, a jótékonysági akció célja, hogy minél több és jobb minőségű program valósulhasson meg a táborokban.
Elsősorban ugye az online adományozás a Caritas oldalain, ami lehetőséget teremt, hogy célzottan tudják támogatni, vagy átutalással, vagy az adományvonal hívásával, a 1356-os vonal hívásával is lehet csatlakozni. Ezek mind-mind segítséget nyújtanak, hiszen lehetőséget teremtenek a számunkra, hogy azokat a programokat, azokat a hiányzó eszközöket meg tudjuk vásárolni, amire szükség van.
Egy évvel ezelőtt ezen a napon választották a katolikus egyház vezetőjévé Robert Francis Prévostot. 14. Leó megfontoltabban ugyan, de folytatja elődje Ferenc pápa munkáját. Egységre törekszik, és kiáll a társadalmi igazságosság mellett. Nagy Viktória és pápál előd összeállítása.
Óriási taps és éjjelzés tört ki a Szentpéter téren a Vatikánban, amikor egy évvel ezelőtt május 8-án néhány perccel este 6 óra után felszállt a fehér füst. Ez jelezte, hogy megválasztották az új pápát. Nem sokkal később lépett ki a Szentpéter bazilika lodzsájára Robert Francis Prévost, aki a 14. Leó nevet választotta.
La pace sia con tutti voi!
Békesség nektek! Köszöntötte a téren összegyűlt tömeget az új egyházfő. Már első megszólalásában is a béke fontosságát hangsúlyozta, amit az elmúlt egy évben rendszeresen megismételt. Megválasztása előtt néhány hónappal Magyarországon járt a későbbi 14. Leó pápa. Veres András győri megyés püspök felidézte, hogy a püspöki dikasztérium prefektusaként érkezett Budapestre. A megyés püspök hangsúlyozta, a pápa gondolkodása, világlátása szinte eleve elrendelte őt erre a szolgálatra.
Egy nagyon világos irányt mutat az egész egyház számára, de talán még a világpolitika alakítói számára is. A béke melletti kiállása nem csak szavaiban, hanem közös imádságra hívott bennünket. Most legutóbb is azt gondolom, hogy ez mindenki számára azt a krisztusi evangélium értékrendet tudja közvetíteni, amit mi hívők természetesnek veszünk, de a nem hívők esetleg nem értik ennek a hátterét, ő viszont érvelés szavaiban a lefegyverző béke kifejezés, ez nekem annyira tetszik, hogy ez kellene, hogy a fegyverekre így kell nemet mondani, szeretettel, és egészen biztos csak akkor állítható helyre a világ béke, hogyha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról.
A Szentatya megválasztásának első évfordulóján Pompejbe és Nápolyba látogat, ahol nehéz helyzetű emberekkel, betegekkel, valamint papokkal találkozik. Az évfordulóra Leó Rómában címmel film is készült, amely a pápa és az örök város kapcsolatát mutatja be.
Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója.
Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő Bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Komárom és Tata között kiépített terelésben az erős forgalom miatt jelentős menetidőnövekedéssel számoljanak. Az érintett csomópontoknál nehézkes a fel- és lehajtás. Aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól válassza az 1-es főutat.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Stefánia út előtt, illetve a Budakeszi úton a Labanc útnál sávlezárásra készüljenek. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföldalatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés. Hétvégére visszatér a nyáriasan meleg, szép kiránduló idő, bár nagyon kellene a csapadék. A részletekről Tóth Tamás meteorológus beszél.
Szervusz, jó napot kívánok! Valóban hétvégén emelkedik a hőmérséklet, újra egyre melegebb léghullámok érkeznek, bár azért ez a változás még nem lesz ennyire egyértelmű, mert holnap reggel például az ország déli felében erősen felhős időre ébredhetünk nagy területen. Délről ugyanis átmenetileg még felhők érkeznek, de ezek nem igazán adnak nálunk csapadékot. Erdélyben viszont igen, különösen a Kárpátok menti területeken, arrafelé egyébként holnap is hűvösebb lesz. Nálunk viszont most a következő órákban az északkeleti ország részben alakul ki még néhány zápor, illetve zivatar, ezek estére megszűnnek. Az éjszakai órákban csapadékmentes idő várható, de délről előbb a fátyol, majd kissé vastag a felhőzet növekszik, illetve vastagszik. Holnap pedig ez szépen fokozatosan kelet felé húzódik majd. Így tehát országszerte számíthatunk több órás napsütésre. A legkevesebb talán az ország délkeleti határvidékén várható, bár délutánra azért itt is jellemzően kisüt majd a nap, és ekkor elvétve nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon, illetve néhol a keleti ország részben, esetleg az Alföld közepén megjelenik néhány zápor, esetleg zivatar, de azért holnap ezek a csapadékgócok csak kis területet érintenek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között várható, holnap pedig 21-27 fok közötti maximumra számíthatunk.
Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Nem aggódik a kevés játékperc miatt Tóth Alex. Kialakult a döntő párosítása az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc tegnapi visszavágóján. Ezzel eldőlt, hogy ebben az idényben sem lesz magyar csapat a BL négyes döntőjében. Marosán György, a Nemzeti Sportrádió szakértője így értékelte a tegnapi mérkőzést követően.
A Pik Szeged az első mérkőzésen összegyűjtött nagy hátrányának köszönhetően nem jó esélyekkel lépett már pályára az első percekben sem a Magdeburg otthonában, viszont az első 10 percben a Magdeburg azt megmutatta, hogy komolyan veszi a mérkőzést, hiszen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és óriási tempója volt a mérkőzésnek. Nem érkezett olyan extra teljesítmény sem kapóból, sem védekezésből a Pik részéről, amivel megállíthatónak tűnt volna ez a Magdeburg. Így egy öröm kézilabda volt, egy nagyon komoly tempó kézilabda, rekord mennyiségű góllal. Ami nekem fontos, és szerintem mindenkinek, az, hogy a Pik Szeged milyen karaktert mozott, egy percig sem adta föl. Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat, melyik csapat áll jobb játékosokból, az a Magdeburg, de nem adta fel a Pik Szeged. Betűdött a labdai Bánhidi Bence, Fazekas nemhogy pályára lépett, kiválóan kézlabdázott, Furka gólt is szerzett, pályára lépett ugye két akadémista még. A Pik Szeged fölé teljesítették, lehet a realitás egy kicsit ugye a kielcének a kiejtésével, igen, de igen. Hogy csalódásként én gondolom, hogy nem élhetik meg. Természetesen mindig győzni akar egy sportoló, de semmiképpen sem szabad bántani őket, hogy nem jutottak el Kölnbe, hiszen ez sokkal jobb csapat győzte le őket. Az, hogy a kijátszét kiverték, azzal borították, én tudom, a papírformát, és egy szép eredmény, hogy idáig eljutottak.
A férfi kézilabda BL júniusi kölni négyes döntőjében a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füsse Berlin, valamint a Barcelona és az Aalborg szerepel majd.
Nemzeti Sport Krónika.
Van benne hiányérzet, de nyugodt a jelenlegi helyzetével kapcsolatban Tóth Alex. Erről a Bormusz magyar válogatott középpályása beszélt az M1-nek eddigi játékperceivel kapcsolatban. A 20 éves játékos januárban igazolt az angol labdarúgó bajnokságban szereplő, jelenleg 6. helyen álló csapathoz, amelyben eddig 7 bajnokin kapott lehetőséget. Tóth Alexszel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
Most már több mint 3 hónapja ott vagy a Bormuszban. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni a, az egész Premier League légkörében.
Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége, azért tényleg nagy ugrásnak mondanám így a Magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust és sokat tudja fejlődni.
Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen. A Bormusz pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet. Nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele. Úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod. Kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy azért hálás lehetek, hogy itt lehetek, és tényleg én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is. Én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
Tóth Alexet hallották. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőjében a tegnap esti visszavágókon. Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. Unai Emery, az Aston Villa menedzsere, a negyedik csapatával már a hatodik Európa Liga döntőjére készülhet. Most a spanyol szakembert hallják.
Az első mérkőzésen ugyan vereséget szenvedtünk, de megőriztük az egyensúlyt, és nem kaptunk második gólt, ami nagyon fontos volt. Hogy miért is? Mert most a Villa Parkban tudtuk, hogy más lesz. Megpróbáltunk jobban felkészülni, illetve nyomást gyakorolni az ellenfél játékosaira, és ezt meg is tettük most a találkozón. Azokra a dolgokra koncentráltunk, amelyeken javítanunk kellett az első mérkőzéshez képest, és a játékosok fantasztikusak voltak. Természetesen a hangulat is hatalmas volt. A szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek itt, segítettek nekünk, támogattak minket, velünk játszottak. És milyen volt megnyerni a mérkőzést? Nagyjából minden a terveink szerint alakult.
És a konferencialiga döntőjében is lesz angol csapat, a Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináliban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC az Zalaegerszeg ellen lép majd pályára a holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás arénában rendeznek. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Környei Bence összeállítása következik, amelyben Ton Rámákers és Gabriel Kanikovszki is megszólal majd.
We know it's not in our own hands anymore, the league, but the cup now, we have to win it.
A bajnoki cím sorsa már nem a saját kezében van az FTC-nek, a Magyar Kupa siker viszont igen, így utóbbi trófeát mindenképpen meg szeretnék nyerni. Ezt árult el Ton Rámákers, a Ferencváros védője az M4 Sportnak. A zöldfehérek sorozatban harmadik kupadöntőjükön lépnek pályára szombaton. Erre már volt példa, legutóbb 2015 és 2017 között. Olyanra viszont nem, hogy egymás után hármat elveszítsen az FTC, ezt pedig ezúttal is mindenképpen elkerülnék a fővárosiak.
We have to go full.
Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti két meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát a ZT ellen játszani, és nyerni egy hét alatt kétszer. Utalt arra Rámelkers, hogy a szombati kupadöntő után egy héttel ismét a Zalaegerszeggel csap össze az FTC a bajnokság utolsó fordulójában, szintén rendkívül fontos mérkőzésen. Ebben az idényben Robbie Keane együttesének eddig nem ment az ET ellen, ugyanis mindkétszer kikapott a Zalaegerszegtől a bajnokságban. A múlt hétvégi Újpest elleni derbin is gólt szerző Gavriel Kanikovszki ugyancsak tavaly nyáron érkezett az FTC-hez, így nem volt tagja a csapatnak az előző két elveszített kupadöntőn, de szülőhazájából Izraelből van tapasztalata elbukott fináléról, ezt pedig nem szeretné átélni a Ferencvárossal. Sokáig alig bírtam elfelejteni azt a vesztes kupadöntőt, de ezek is olyan mérkőzések, amikből sokat lehet tanulni. Most már érettebb játékos vagyok, annak a vereségnek is köszönhetően. Egy döntőnek teljesen más a lélektana, és én is, valamint a csapat is készen áll arra, hogy megnyerje a magyar kupát, fogalmazott Kanikovszki. A Ferencváros legutóbb 2022-ben nyerte meg a sorozatot. Érdekesség, hogy az akkori döntőre nevezett keretből már csak három játékos, Dibusz Dénes, Botka Endre és Christopher Zakariassen tagja a keret. Ha a csúcstartó FTC legyőzi a Zalaegerszeget, akkor története 25. kupa győzelmét ünnepelhetné, és egyben legrosszabb esetben is bebiztosítaná helyét az Európa Liga selejtezőjében.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Holnap 30 év után juthat ismét nemzetközi kupasorozat döntőjébe a BVSC férfi vízilabda csapata. A zuglói együttes az idegenben elszenvedett 13-12-es vereség után várhatja a horvát Jadran Split elleni Eurókupa elődöntő hazai visszavágóját. A találkozó holnap 20 órakor kezdődik majd. Most Varga Dánielt, a BVSC vezetőedzőjét hallják, aki egyértelmű célt fogalmazott meg a mérkőzés előtt.
A horvát csapat egy nagyon komplett csapat, olimpiai ezüstérmes kapucsal, a biáccsal, nagyon erős kapás oldallal, két balkezessel, úgyhogy ott a jobb oldalon még van egy nagyon jó lövő, talán a legjobb lövő a csapatból, nagyon masszív bekek vannak, két jó center van. Ez a horvát bajnok, akik a bajnokok ligájából estek le. Viszont tapasztaltuk azt kint, hogyha egy jó stabil játékot tudunk játszani a védekezésben, megvannak a területek, megvannak a blokkok, jó kapus teljesítmény van, abból tudunk indulni, tudjuk jól szervezni elől a támadásainkat. Tehát tudunk BVSC-sen vízilabdázni, akkor bármi lehet itt ezen a mérkőzésen, és úgy is készülök, hogy bármi legyen. Nem, úgy készülök, hogy egy dolog legyen, tovább jutni. Remélem, hogy sokan kijönnek erre a mérkőzésre, és egy olyan vízilabda ünnepet tudunk itt megélni a Szőnyi úton, amiben a játékosoknak és a kilátogatóknak is egy nagy élmény lesz, és megtapasztalhatják azt, hogy a BVSC történelmet ír, és nagyon-nagyon-nagyon sok év után nemzetközi kupa döntőt játszik, ez a célunk.
A férfi futszál NB1 egy felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte idegenben a címvédő Veszprémet. Az újpestiek így már 6 ponttal előzik meg a második helyen álló, egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet. Surcsák Máté szerezte az Újpest első gólját, majd a találkozó után így nyilatkozott.
Elképesztő erőket mozgosítottam már a kupa döntő első mérkőzése óta. Azt gondolom, hogy ezért kijár a gratuláció igazából. Az én egyéni hibámból kaptuk az első gólt. Szerencsére az első félidő vége előtt sikerült egalizálnom, és onnantól kezdve a második félidőben pedig akaraterőnkön múlott az, hogy meg tudtok fordítani a mérkőzést.
Nem tudom, milyen célkitűzések voltak a szezon előtt Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupa döntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de minden megteszünk a hátralévő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítsuk a helyünket a döntőbe.
Ez a 90% egy pont kell még ezen a két mérkőzésen. Nyíregyházára mentek, az egy igazi kiélezett rangadó lesz. Mi kell majd ott, hogy meg legyen akár már ott a döntőbe jutás?
Azt gondolom, hogy ugyanilyen alázat és kitartást, ők is hasonló képességű csapat, mint mi. Reméljük, hogy a nüanszok fognak dönteni, és akkor mellénk állnak, mint a szezon elmúlt előző X meccsen a Nyíregyháza ellen.
Ma délelőtt három magyar versenyző és magabiztos teljesítménye jutott be szombati döntőjébe a szegedi kajakkenu világkupán. Női kajak egyes 1000 méteren a szám európai és világbajnoka, Csikos Zsóka legjobb idővel nyerte meg előfutamát, így közvetlenül az A döntőbe jutott. Ugyanez sikerült Kőhalmi Emesének is, aki szintén futamgyőztesként biztosította helyét a holnapi fináléban. A férfi kenusoknál 1000 méteren Fejes Dániel nyerte meg középfutamát, így szintén A döntős. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 8-án. A Duna hazai szakaszán lábatlanig apad, alatta árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 16,2, Budapestnél 17,6, Mohácsnál 18,7 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 85 cm, 16%, Medve 86, 9, Nagybajcs 54, 11, Gönyű 24, 12, Komárom 67, 9, Esztergom 55, 9, Nagymaros 1, 9, Budapest 109, 9, Dunaújváros mínusz 23, 7, Dunaföldvár mínusz 142, 6, Paks mínusz 33, 6, Dombori mínusz 8, 8, Baja 87, 6, Mohács 97, 5, Bezdán mínusz 61, 9, Apatin 3, 6, Gombos mínusz 5, 7, Vukovár 0, 13. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 21 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 24-60-1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 között 20-80-1400. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 18-110-400. Középen 22-90-400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között 26-130 000. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 101,2, Árpás mínusz 95,8, Győr 240,28, a Marcal-Móricz hidánál mínusz 36,11, az Ipoly Balassa gyarmatnál mínusz 87,7, a Sió Simontornyánál 95,12, Szekszárd 200 cm, 29%. A Mura Letenyénél 106,12, a Dráva Őrtilosnál mínusz 103,12, Barcs mínusz 131,5, Dráva Szabolcs mínusz 11,7. A Tisza a hazai szakaszán kisköre alatt apad, felette alig változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 17,4, Tokajnál 17,6, Szolnoknál 17,5, Szegednél 17,8 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 183 cm, 4%, Záhony mínusz 301,6, Dombrád 5,19, Tokaj 461,58, Tiszalök alsó mínusz 56,26. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85-47, átlag vízmélysége 333 cm, hőfoka Siófoknál 16,4.
Műsor ajánlott. Jó napot, Magyarország!
Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Ma már egy óvatlan hirdetés a közösségi média felületein is elég ahhoz, hogy a végrehajtók rátaláljanak az eltitkolt értékekre. És ma van a II. Világháború európai befejezésének emléknapja. Ön szerint a mai generációk számára mit üzen május 8-a? Fontos ma is beszélni ezekről az eseményekről a családban?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Az országgyűlés alakuló ülésének közvetítése. Május 9-én 10 órakor az M1-en, a Dunán és a Kossuth Rádióban.
Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a MÜPÁ-ban. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.